Istennek igéjét Lukács evangéliumából fogom felolvasni, 10. rész 25. versétől a 37. versig. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: Te ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és szablók kezébe esett, akik kikoszkodták, meg is verték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket, és kérünk áldást az igényletésre.
Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Az egy egyszerű kérdés, mi is tudnunk fogni egy hasonló kérdés. Lehetséges, amikor az ember fogtesz egy ilyen kérdés, van valami hátsó szándék azzal. És mi azt látjunk, hogy valószínűleg az ember, aki fogtette ezt a kérdést, már előtte volt egy véleménye, hogy ő mit gondolt. És mi tudjunk azt, hogy abban a kultúrában, amiben ő élt, volt egy nagyon egyszerű válasz. A fele barát az a zsidó testvér. És amikor ez az ember föltette ezt a kérdést, Jézus tudta, hogy milyen választ vár tőle ez az ember. És azért Jézus, ahogyan nagyon gyakran csinált, ő nem válaszolt egy egyenes válaszol, hanem valahogyan egy történettel, vagy egy kérdéssel, ő nem adta az egyszerűt, hanem az volt az ő célja, hogy ez az ember, aki föltette ezt a kérdést, hogy ő gondolkozzon, és ő próbáljon megérteni, hogy mi az igazság. Nagyon fontos, hogy látjunk az Új Szövetségben, amikor Jézus mond egy példázatot. Hogy a példázatot nem olyan, mint nagyon sok helyzet az Ószövetségben. Egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk a Jónásról. És én emlékeztem akkor, hogy én miért hiszem azt, hogy ez úgy valóban történt, ahogyan le van írva. A példázatok az Új Szövetségben a mások. Ezek nem olyan dolgok, amit feltétlenül történtek, de inkább olyan, ami bármikor történhet. Szóval ezek a példázatok, amit Jézus mondott, mindennapi események. Jézus, amikor mondta ezt a példázatot, nem feltétlenül gondolkodott egy konkrét esetről, ami valóban így történt, hanem ő gondolt egy olyan dologról, ami mindenki ma hallotta, hogy történt. Hogy valaki meg azon az úton, Jeruzsálem és Jerikó között. 27 kilométer. De Jeruzsálem fönt van, és Jerikó lent van, és abban a 27 kilométerben lemennék 1200 méter. Az nem egy egyenes út, ott vannak a sziklák, nagyon nehéz út. Azt mondták, hogy még a múlt század elején az ember nem indult egyedül ezen az úton, mert akkor még mindig voltak olyan emberek, akik támadták az emberek, akik utaztak azon az úton. Ez teljesen köztudat volt, hogy ez egy veszélyes út. Esetleg mi tudunk visszagondolkozni egy 20 éve, amikor az autópálya mi ment Győr fele. És azt az utolsó 20 kilométer Győr előtt, amikor csak egy fél autópálya volt, és akkor állandóan ott azon a fél autópályán az emberek próbáltak előzni egymást. És kapott azt a nevet a halál út. Mert olyan sok halás baleset történt. Azon az úton. Mindenki tudta, hogy az egy veszélyes út. Más okok, mint ami van itt. De mindenki tudta, hogy ez egy veszélyes út. Ez volt a helyzet. Azt is kell tudni a helyzetről, egy kicsit milyen volt a kapcsolat a zsidók és a szamaritán emberekről. Azok az emberek Szamáriából. És azt lehet tudni, hogy Krisztus előtt kb. 7 évvel vitatkoznak, hogy pontosan mikor történt ezt, valami Krisztus előtt 6 és 9 között, volt egy olyan alkalom, amikor volt egy pászta ünnep. És az emberek Szamáriából ők bementek a templom udvarba, és szétdobáltak emberi csontokat. Úgy, hogy a templom tisztatalan lett. És amiatt az idők nem tudtak ünnepelni a legfontosabb ünnepet neki. Ilyen volt a viszont a zsidók és a szamári emberek között. Azt lehet mondani, hogy nem igazán szerettek egymást. Esetleg egy kicsit erősebben lehet mondani azt, hogy gyűlöltek egymást. Ez volt a helyzet. Egy pár kérdést szeretnék válaszolni ma délelőtt, és remélem, hogy mindnyájunk tudunk tanulni ezekből. Az első kérdés, amit akarunk válaszolni, az, ami elhangzik itt, hogy ki a fele barát? Múlt héten újból voltam egy konferencián a munkatársaimmal. Most Ausztriában voltunk, kb. 70 km Bécstől. És az egyik nap csütörtökön az egyik munkatársam visszautazott az Egyesült Államokba, és félre este beszéltem vele, és ő azt mondta, hogy délután fél kettőkor indul a vonat, és mondom, hogy és hogyan fogsz visszamenni Bécsbe. És mondja, hogy valószínűleg egy busszal megyek. Kérdeztem, hogy nézd meg, hogy mikor indul a busz, ha túl korán indul, szívesen viszlek kocsival oda. Visszajött hozzám, azt mondja, hogy az egyetlen busz, amivel tudok menni reggel 7-kor indul. Mondom, jó, akkor maradjad majd a délőtti alkalom menni. Az ő fele barátja voltam. Szereztem pontokat, jó voltam. Az egyik értelemben igen. De én azt mondom, hogy, hogy amikor a Biblia beszél a felebáratról, nem igazán erről beszél. A következő este az egyik másik munkatársam kapott egy telefonhívást, hogy az édesanyja nagyon beteg, és valószínűleg nem fog több mint egy-két napot élni. Munkatársam Prágában él, akkor ő és a felesége, aki ott voltak a konferencián, döntöttek, akkor gyorsan kell visszamenni Prágába, hogy már tegnap tudta utazni az Egyesült Államokba. És akkor péntek reggel láttam, hogy néztek az interneten reggel, hogy hogyan tudok visszajutni Prágába. Oda mentem hozzá, mondtam neki, ha tudok segíteni, ha van egy busz, ami indul, vagy vonat, Bécsből szóljad, szívesen próbítsam Bécsbe. 10 perc múlva jön, azt mondta, hogy Monty, fél 12-kor indul egy busz Bécs belvárosról. Néztem az órát, jó, ha 10 percen belül indulunk, ott leszünk. És próbítsam őt Bécsbe péntek. Megint, pontokat szereztem, én voltam a jó felebárat, nem? Én azt mondom, hogy én rendes voltam abban az esetben, de én nem tudok mondani, hogy így, amikor én ilyesmit csináltam, a Biblia azt mondja, hogy ez a felebárat. Mert ha fordítva lett volna a helyzet, ha én lettem volna Prágában, és nekem lett volna probléma, akkor azt az ismerősöm, gond nélkül vitt volna bárhova, az ő kocsiába. Ha én lettem volna Üzbekisztánban a másik munkatársammal, akkor ő is kész lett volna csinálni bármit, hogy segítsen engem. Ki a fele barát? Bárki, aki rászorul segítségre. És ez volt, ami Jézus próbált mutatni ebben a történetben. Nem az az ember, aki gond nélkül tud visszaadni, amit te adtál neki, hanem inkább az az ember, aki képtelen visszaadni segítséget neked. A felebárat, én azt mondom, az a nem kívánatos ember. Látjunk a történet. Mi történt? Ott van egy ember, aki feküdt az úttesten. A pap jön, ő látja őt, nem így megy a közelébe, mert ő azt mondja, hogy ha én érintem egy holttestet, akkor én nem leszek tiszta, és akkor nem tudok dolgozni. Ez egy nagy ár lenne, hogy ki kell maradnom a munkából egy hét keresztül. Nem is nézte meg, hogy él vagy halott. Ő azt mondja, hogy inkább csak maradok távol tőle. Nem akarok megnézni. A másik, a lévi egy hasonló helyzetben volt, úgy tűnik, hogy esetleg ő egy kicsit közelebben látta, lehetséges, hogy rájött, hogy még életben van, de még se állt meg. És utána jön a harmadik, és ő látta. És amikor látta, nem tudta, hogy ez az ember gazdag vagy szegény. Nem tudta, hogy ez az ember zsidó vagy más. De ő látta, hogy itt van valaki, aki rászorul. És ő megállt, és ő adott segítséget. Ki a felebárat? Az utolsó hetekben lehet látni a tévén és hallani a híradón, hogy van egy kis feszültség az egyik szomszéd országa. Volt egy foci mérkőzés, ismerjünk a történet. És amiatt, a feszültség miatt, van egy olyan, hogy mondom, hogy egy kis gyűlölet a két nép között. Meg vagyok győződve arról, hogy ez csak egy pár ember érint. És a legtöbb ember nem. De ezzel látom valami, ami nagyon veszélyes. Az, hogy mi szeretünk, vagy mi gyűlölünk valakit a származása miatt. Két héttel ezelőtt kaptam egy e-mailt, esetleg emlékeztem ezt, és egy fekete fiú, aki Afrikából itt van Magyarországon, és itt tanul. Mesélt ebben az e-mailben arról, hogy az utolsó fél évben hogyan történt többször vele. Hogy korlátoztak az ő szabadságát. Volt olyan, amikor nem is engedték, hogy felszálljon egy vonatra, csak azért, mert ő fekete bőrű. És a szomorú nekem nem az, hogy volt egy pár szélsőséges ember, aki csinálta ezt, hanem az a szomorú, hogy az átlag ember, aki ott volt, nem mért segíteni ezt a fekete bőrű fiút. Ők láttak a viselkedését pár emberben, és nem tettek semmit. Ők se voltak fele barátok annak a fiúnak. Nem az az ember, aki a gonosz csinál, hanem az az ember, aki látja, hogy valaki csinál a gonoszat, és csak nézi, és nem tesz semmit. Tudunk visszamenni a második világháborúba, és látjunk, hogy mi csinált, vagy nem csinált az egyház Németországban. Tudjunk azt, hogy volt nagyon sokan az egyházban, akik nem csináltak semmit a Hitler ellen. És tudunk, hogy volt olyanok, mint a Bonhoeffer, aki fölállt, és azt mondta, hogy ami történik, nem helyes. És amiatt a Bonhoeffer meghalt a börtönben. De a Bonhoeffer, ő volt a fele barát a zsidóknak a második világháború idő alatt. Én tudok visszaemlékezni, amit én tapasztaltam, amikor gyerek voltam az Egyesült Államokban. Sajnálom, hoztam ma, vagy akartam hozni egy videó felvétel, amikor Martin Luther King Jr. 1963-ban bevonultak Washingtonba. És ott harcoltak, mert abban az időben az Egyesült Államokban, és ez csak 45 évvel ezelőtt, voltak olyan államok, ahol a fekete bőrű emberek nem tudtak szavazni a szavazáson. 45 évvel ezelőtt, és azért nem tudtak szavazni, mert fekete. És a Martin Luther King Jr. ott Washingtonban több tízezer, esetleg több százezer ember előtt tartott egy beszéd. A beszéd össz-vissza 17 perc volt. De az a beszéd összefoglalt olyasmit, ami hozott egy olyan változást 50 év alatt az Egyesült Államokban, hogy két héttel ezelőtt tudtak választani egy fekete ember, hogy ő legyen az elnök. Én azt mondom, hogy számomra hihetetlen. És amikor beszélgettek emberekkel, az utolsók két hétben, az összes fekete bőrű ember azt mondta, hogy én soha sem gondoltam, hogy én ilyesmit fogok látni az én életemben. A King abban a beszédben ő azt mondja, hogy én álmodok arról a napról, amikor a Georgia államban azok a gyerekek, akik a rabszolgák fiak, fognak együtt leülni egy asztalnál azok a gyerekekkel, aki a rabszolga tartok fiaival. Ő azt mondja, hogy én tudok képzelni egy olyan nap, amikor az én négy kis gyerekem fognak élni egy olyan országban, hogy nem fognak megítélni valakit, mert milyen színe az ő bőre, hanem azon az alapján, hogy milyen az ő jelen. Ő azt mondta, hogy ő tudna képzelni egy olyan nap, amikor az Alabama államban a fekete bőrű kisfiúk és kislányok tudnak kezet fogni a kis fehér fiúk és lányokkal. És tudnak mondani egymásnak, hogy mi testvérek vagyunk. Martin Luther King Jr. azon az estén mielőtt megölt tartott egy másik beszéd. És ő azt mondta, abban a nagyon rövid, egyperces beszédben. Ő azt mondja, hogy lehetséges, hogy én nem fogok érkezni oda veletek. Lehetséges, hogy én nem fogok látni azt a napot. De én már mentem föl a hegy tetejére. És én láttam azt, hogy mi lett ott. Valóban ő nem látta. De a négy gyereke igen. Nagyon könnyű beszélni a fele barátról. De amikor mi, aki itt éljünk Magyarországon, mit mondjunk azok az emberekről, akik laknak szomszéd országokban? Vagy mit mondjunk azok a zsidókról, akik élnek köztünk? Vagy azok a cigányokról, akik élnek köztünk? Tudunk-e fele barátok lenni ilyen helyzetekben? Ki a fele barát? Bárki, aki rászorul segítségre. A következő kérdést, amit szeretnék válaszolni. Mit tett az irgalmas szamaritanus? Én miért nem mondani azt, hogy ez a szamaritanus ember egy üzletember volt, úgy tűnik a történetből. Ahogyan én ismerem az üzletemberek, általában ott van a naptár, és ott van egy nagyon fontos hátalidő. Amikor az ember utazik az üzlettel, a munkával, akkor az a helyzet, hogy amikor befejezi a munka, akkor ő szeretne hazamenni. Túl ritkán van együtt a családjával. És szeretne minél hamarabb otthon lenni a családjával. Én azt mondom, hogy nagyon könnyű lett volna neki, amikor látta azt az embert a földön. Mondja, hogy késésben vagyok. Én már terveztem, hogy én ezen az úton én szeretnék legalább egy 50 kilométer per óra átlagot tartani. Nem hiszem, hogy 50 kilométer átlagot tudta volna tartani azon az úton, de én tudnám képzelni, hogy neki volt valami elképzelés. Hogy ha gyorsan megyek, ha tudok találni egy McDonald's, ahol van egy drive-thru, és nem is kell megállnom, akkor ma időben leszek otthon. És akkor ott van valaki az üttest. Kellett áldozni a saját idejéből, hogy tudta segítséget adni annak az embernek. Áldozatot kellett hozni. De nem csak az időből, hanem a pénzben is. Látjunk, hogy volt valami első segédanyag nála, ő használta azt, és utána nem ott hagyta az ember az utcán. Én azt mondom, hogy akkor, ha használjuk azt a Biblia kifejezést, akkor ő ment a második mérföld vele. Egy kis elsősége adni valaki az az első mérföld. De a második mérföld az volt, amikor föltette őt a saját számára, és oda vitte őt egy fogadóhoz. És mondta az embernek a fogadónál, hogy tessék, itt van a pénz. És ha többet kerül, majd amikor visszajövök, akkor még többet adom. Egy áldozat. Amikor ő adta ezt a pénzt, ő egy másodpercre nem gondolta, hogy ez az ember valamikor tudna visszaadni ezt nekem. Ő adott. A másik, ami látjunk azt, hogy volt egy kockázat ebben az egészben. Az egyik kockázat volt a saját egészsége. Ott van egy beteg ember a földön, ha én segítséget adom neki, esetleg én is feltűzött leszek, esetleg én is beteg leszek. Volt egy másik kockázat, abban, hogy jellemző volt, hogy azok az emberek, azok, akik ott vártak az utcán, hogy néha egy csapdát készítettek. Azt csináltak, a saját emberek között oda tettek valakit, és amikor valaki megállt segíteni őt, akkor támadtak. So, azt kell látni, hogy az, hogy ő kész volt megállni, segíteni, nem volt veszélytelen. Volt egy veszély benne. De annak ellenére ő megállt. Mi milyenek vagyunk? Én általában, én azt mondom, sajnálom, túl gyakran mi olyanok vagyunk, mint a pap és a levita. Nagyon sok programom van, nagyon sok mindent kell csinálnom, és időben kell oda menni. Nem állok meg. Kevés a pénzem, én nem tudok ilyesmire adni, és esetleg a legfontosabb, az veszélyes. Ami veszélyes, én nagyon távol akarok maradni attól. Én nem tudok azt vállalni. Az irgalmas szamaritánus. Az nem volt a neve. Mi nem is tudjunk az ő neve. De mi lenne az, hogyha valaki egy ilyen melegnél tudna használni, amikor beszélne rólad? Vagy róla? Amikor valaki külföldről utazik, és probléma van itt Magyarországon, és mi adjuk a segítséget. Amikor ő elmegy, akkor csak annyit marad benne, hogy az irgalmas magyar. Semmi más. Az irgalmas magyar. Én sohasem fogok elfelejteni, nagyon régen egyszer utaztam haza Bécsből. Ez volt a régi szép időkben, amikor autó volt a benzin Magyarországon. És én nem akartam tankolni Ausztriában, mert ott sokkal drágabb volt a benzin. És a kis polski fiattal én próbáltam visszajutni Magyarországra, de természetesen kevés volt a benzin. És megállt a kocsi. Ez Miller autópálya volt, hanem ezek a régi utakon voltam, és este volt, már kezdett sötét lenni, de az nem volt a legnagyobb probléma, hanem az volt a legnagyobb probléma, hogy esett az eső. Nem egy kicsit, erősen. És pont a két falu között állt meg a kocsi. Ha hátra megyek, az legalább 5 kilométer, ha előre megyek, az legalább 5 kilométer. Csak ott ülök a kocsiban, várom, hogy végre álljon meg az eső. Nem állt meg az eső. Kiszállok a kocsiból, indulok. Egy 100 métert mentem, akkor már tiszta víz voltam, és egy asztrak ember megállt. Nyitotta a kocsiától, kérdez németül, hogy tudok-e segíteni, hanem, nem értem, próbáltam angolul, próbáltam magyarul, semmit nem működött. Ő mutatta, hogy üljön be a kocsiába. Nagyon szép kocsia volt, csöpögött rólam a víz. Oda mentünk a 4 kilométer, a benzinkútól visszafordultunk, és mindig, mert ha jól tudom, az közelebb volt. És benzinkanna se volt. Ő bement, beszélt a benzinkútussal, kölcsön kért egy benzinkanna. Kaptunk a benzin, Megy itt tovább előre, mert akkor ő azt mondja, visszaviszlek téged a kocsijához. Visszavitt engem a kocsijamhoz, utána, miután beraknunk a benzin, ő azt mondja, majd én intézem a benzinkána, én visszaviszem oda. Mehet tovább. Nem tudom, hogyan kommunikáltunk ezt, de valahogyan megértettem a lényeget, megvolt a benzin, én tudtam tovább indulni. Mi volt az ő neve? Az irgalmas asztrak. Többet nem tudok. De én azt mondom, hogy az, hogy ő segített engem így, változott az én véleményem az asztrakokról. Én eddig azt gondoltam, hogy ők olyan hidegek, egyáltalában nem segítő készek. Más lett a vélemény. Egy ember cselekvése miatt. Ő abban a helyzetben én voltam a fele barát. Rászorultam segítségre, és ő segített. Van egy harmadik kérdés. Az első kérdés, amit ez az ember fogott. Mester, mit tegyek, hogy megnyerjem az örök életet? És ha mi olvasunk ezt, esetleg a gondolat, ami jön bennünk, az, hogy utána jön az irgalmas szamaritánus történet, akkor a logikus az, hogy ha én irgalmas szamaritánus leszek, akkor üdvösségem van. Az logikus, csak van egy probléma. Jézus soha sem mondta ezt. Hanem ez az ember kikérdezte tőle. Jézus azt mondta neki, hogy helyesen feleadtál. Tedd ezt, és élni fogsz. Szeretnék kérni egy jelentkező. Van-e valaki köztünk, aki csinálta azt minden helyzetben, ami volt egy lehetőség neked? Irgalmas szamaritánus voltál minden helyzetben. Mert Jézus azt mondja, hogy tedd ezt. Ő nem mondta azt, hogy tedd ezt majdnem mindig. Ő nem mondta, hogy tegyél ezt, ha nem sietsz, vagy tegyél ezt, ha nem esik az eső. Ő azt mondja, hogy tegyél ezt. És én azt mondom, hogy sajnálom, szerintem mindnájunk kell azt válaszolni, hogy én nem tettem meg. Most olvastam egy könyvet, és a kérdés az, hogy mit kívánunk Istentől? Az, hogy Isten legyen igazságos velünk, vagy az, hogy Isten legyen irgalmas velünk. És a szerző azt mondja, hogy ha mi azt várjunk, hogy Isten legyen igazságos, akkor azt mondjuk, jó, az igazságos az, hogy te betartjál ezt a törvényt, hogy szeresd Isten teljes szívvel, és szeresd fel a darab. De ahogyan tudjunk azt, nincs olyan köztünk, aki ezt tett. Ha mi várjunk az, hogy Isten legyen igazságos, akkor én azt mondom, hogy mindnyájunk bolyba kerülünk. Mindnyájunk. Nem azért, mert nincs jó köztünk, van jó vagy rosszabb. De én azt mondom, hogy nincs olyan, aki tökéletes. Nincs olyan, aki bűntelen. A Galata második rész, a 21. vers. Én nem vettem el az Isten kegyelmet, mert ha a törvény által van a megigazolás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ez az ige azt mondja, hogy ha lenne bárki, ha lenne egy ember, aki tudna minden helyzetben úgy élni, mint az irgalmas szamaritánus. Ha lenne egy ember, aki tudna betartani a törvényt, akkor Jézus Krisztus hiába halt meg. De a válasz az, hogy senki nem olyan, mint az irgalmas szamaritánus minden helyzetben, hanem mindnyájunk kivétel nélkül bűnösök. És mi olyan vagyunk, mert az az ember, aki fekszik az üttes mellett. Mi rászoroltunk segítségre. És a segítség a mi helyzetünkben csak Isten tud adni. És Isten adta azt, amikor mi még bűnösök voltunk. Jézus Krisztus meghalt. Az én bűneimért és a te bűneidért a kereszten. Isten nem igazságos velünk, hanem irgalmas. És ő azt mondja, hogy én egy ajándékot kínálok neked. Ha elfogadod, örök életed lesz. Megbocsátom minden bűn. A kereszténység, vagy úgy mondom, hogy mi nem leszünk keresztények, a törvény megtartás adta, hanem a kegyelem adta. A mi Istenünk egy kegyelmes Isten. Imádkozom. Édesatyánk, amikor foglalkoztunk a te igéddel ma délelőtt, látjunk azt, hogy vannak olyan dolgok, amit tanulhatunk. Láthatunk azt, hogy hogyan kell élnünk, mint hívők. Látjunk azt, hogy hogyan tudunk keresztény lenni. De főleg azt látjuk, hogy milyen a mi Istenünk. És hálát adunk neked, mert irgalmas vagy, és kegyelmes vagy. Hálát adunk neked, mert te úgy szerettél minket, amikor még bűnösök voltunk, amikor rászoroltunk segítségre, és akkor is szerettél, és akkor is adtál Jézus Krisztus értünk. Köszönjük, hogy ilyen jó Istenünk vagy. Amen.